Június 9-én este 8 óra után Emmanuel Macron az Elizé palotából televíziós beszédben szólt Franciaországhoz. Új nemzetgyűlési választásokat írt ki.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
A francia elnök bejelentése meglepte az országot. Macron azután döntött a választások kiírása mellett, hogy pártja, a liberális reneszánsz, közel 20% ponttal kikapott Marine Le Peniktől, a nemzeti tömörüléstől. A radikális jobboldal győzelme és a választások ellenére Macron elnöki pozíciója nincs veszélyben. A nemzetgyűlési választás lényegében a francia parlamenti választás, így a félprezidenciális Franciaországban a közvetlenül választott elnöki tisztségről nem a parlament dönt. De az a helyzet állhat elő, hogy Macron elnöknek egy radikális jobboldali kormánnyal kell együttműködnie. A választások első fordulója előtt Marine Le Penék vezetik a közvéleménykutatásokat, de az abszolút többséghez 289 képviselőre lenne szükségük. Most legfeljebb 260-at jósolnak nekik. Ráadásul a második hely sem biztos Macronéknak. A kommunistáktól a zöldeken át a szocialistákig összefogott baloldal 150-170 képviselőre számíthat, Macronék pedig csak 100 körülire. Az első forduló most vasárnap, a következő pedig egy héttel később. Hogy miért tért ki mégis Macron új választást, hogyan kampányolnak a pártok, és mi lehet Franciaország jövője? Arról Szűcs Anitával, a Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk. Macron elnök hatalomban volt, még kormányozni is tudott, még hogyha nehezebben alapvetően, és még 3 év hátra volt a következő választásokig. Akkor mégis mi vezetett, milyen folyamat ahhoz, hogy végül is azt mondja az elnök, hogy francia nemzetgyűlési választásokat ír ki?
Hát nagyon sok válasz van egyszerre a kérdésére, mert egyrészt van egy ciklusértékelés, egy normális kifáradása a második ciklus közepének, másrészt pedig ott van az a tény, hogy nem lett volna köteles választásokat kiírni. Tehát ez egy az ő politikai stratégiájában egy olyan pont, hogy úgy értékelte, hogy ezt a helyzetet itt meg lehet fordítani, mármint a szélső jobb oldalnak az előretörését.
Mi volt, amivel ő indokolta azt, hogy végül is választásokat ír ki?
Ez egy izgalmas dolog, mert nem nagyon van olyan politikai kommentár, aki ne azt mondaná, hogy öngyilkosság és őrültség, és hogy Le Pennek itt van a nagy pillanata, amikor hát meg sokszorozza a képviselőinek a számát, és fantasztikusan erős előretörést mutat, és Macron mintha hagyná, hogy Le Pen ezt a pillanatot kihasználja. Ugyanakkor ott van az éremnek a másik oldala, hogy, és ezt mérik a közvéleménykutatások is, tehát a közvéleménykutatás azt méri, hogy a várakozások szerint június végén, amikor kiírták a választást, 30-án az első forduló, július 7-én a második forduló, valóban az előretörését meg fogja erősíteni a népi tömörülésnek a pártja, tehát a szélső jobb oldal. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, ami megint egy több évtizedes tendencia Franciaországban, hogy ezek európai parlamenti választások. És az európai parlamenti választásokra a franciák úgy tűnik az elmúlt választásokból, hogy mindig szívesebben adnak le olyan protest szavazatokat, amiben a jelenlegi ellenérzésüket kifejezik a kormányzó előkre, vagy éppen az elitre. De nem biztos, hogy őt választanák meg kormányra, vagy őt hívnák kormányra. Tehát a közvéleménykutatásoknak a számadatai most nem ezt mutatják, ezért lesz nagyon izgalmas ez a választás. De Macron mégis arra játszik, hogy ezt a kétosztatúságot, ami az ő idejére, tehát az ő elnökségére beállt, hogy van a mérsékelt politikai erő, és van a szélső jobboldali erő, e között ki lehet élezni a feszültséget, és a két tömb között, amikor ilyen fenyegetővé válik, hogy valóban az ország kormányzását átveheti a szélső jobb oldal, az mozgósítani fogja a szavazókat.
Mert hogy eddig a második körben, ha úgy alakult, akkor a szocialista is, és mondjuk a kereszténydemokrata is leszavazott Emmanuel Macronra az elnök választáson, de ez az EP választáson, mivel más logikájú, nem érvényesült, ha jól értem. De végülis azért 2019-hez képest így is nagyobb előnnyel tudott nyerni a nemzeti tömörülés. Mi vezetett ehhez? Van-e valami különlegesség, amit most 2024-re erre az EP választásokra megváltozott?
Van, sok. Több minden van. Hát hozhatjuk a nagy, lassú történelmi változásokat, meg ezeket az apróságokat, amit Marine Le Pen vezetett be a párt modernizálásával. Megint, hogyha a történelmi változásokat veszem, akkor azt látom, hogy a 90-es évektől, de a 2004-es évtől már egyre határozottabban látjuk azt, hogy a hagyományos, a hidegháború alatt idézőjelbe, tehát unalmas politika, ahol van ez a váltógazdaság, hogy hol baloldali kormány van, és akkor az államosít, hol jobboldali kormány van, és akkor az privatizál, stb. Stb. Ez a fajta politikai logika, ez kezd felborulni, és háromosztatúvá válik a francia politikai tér. Tehát ez nem most történt az elmúlt két napban, két évben, tíz évben, 15 évben, hogy van egyfajta erősödése a szélső jobboldalnak. Ez az egyik tendencia. A másik tendencia pedig az, hogy Marine Le Pen, amikor már az előző elnök választásokra készül, akkor nagyon tudatosan megkezdi a párt modernizálásán túl is kihasználni azt, hogy a szélső jobboldalon nagyon kevés hely maradt. Ezt nagyon sok helyen látjuk Európában. Viszont ott van egy óriási űr jobbközépen, és Macron is jobbközépre húzódik, illetve a szélső jobboldal is jobbközépre húzódik, tehát a mostani elnök választásoknál 2022-ben egy nagyon cuki, kutyasimogató Marine Le Pent láttunk, aki többek között határozottan jóval mérsékeltebb konzervatív érvekkel vezette a kampányát, mint korábban.
Június 9-én jelentette, hogy Emmanuel Macron, hogy új választásokat írnak. Most majd vasárnap lesznek ugye az első fordulója ennek a választásnak. Mi történt, mi történik ebben a három hétben? Ez felfoghatatlanul rövid idő alapvetően egy ilyen kampánylogikában. Nagyon gyorsan kellett reagálni. Hogy történt? Hogyan tudtak a pártok reagálni erre az egészen friss helyzetre?
És ez egy jó válasz is az egyik előző kérdésére is, hogy Macronnak a stratégiájában ez is benne volt, hogy nem hagyott egy hosszú kifutást a pártnoknak arra, hogy felkészüljenek a választásokra, és nem hagyott egy hosszú kifutást arra, hogy egy nagyon tudatos kampány stratégiával elérjék azokat a szavazókat, akik esetleg bizonytalanok. Az első reakció, amit láttunk, az az, hogy a baloldalon lévő pártok azok megalkották a Népfrontot. A másik reakció az pedig az volt, hogy a szélső jobb oldal egy nagyon erőteljes jelenlétbe kezdett, és nagyon erőteljes offenzívába kezdett. Tehát ami izgalmas, az a Népfrontnak a megalakítása, hogy már a név is hívó szó lehet a franciák számára, hogy ez visszautal a 30-as években, 36-ban Léon Blümnek a kormányára, aki Franciaországban egy ismert és köztiszteletben álló név, aki az államnak, a francia államnak a fasizálódását erőzte meg, és sikeresen megállította. Ő alakított Népfrontot, és kimondottan azért, hogy a szélsőséges erők, ugye a protofasiszta pártok, fasiszta pártok, akik akkor léteztek Franciaországban, nem juthassanak hatalomra. És ezt a szellemiséget hívják most meg Jean-Luc Mélenchonék és az általa vezetett NUPES pártszövetség, amikor a Népfronttal arra indítják az embereket, hogy a szélsőjobboldal ellen szavazzanak.
Akkor maradhatunk a baloldalnál, a most ismét összeálló baloldalnál. Kik ők?
Alapvetően négy pártról van szó. Ott vannak közöttük a kommunista párt, ott van a szocialista párt, ott vannak a zöldek, ott van köztük a La France Insoumise, aki szintén alapvetően a kommunista gyökerekből indul, és inkább Jean-Luc Mélenchonnak a neve fémjelzi ezt a pártot, aki vezeti.
Ő neki most mi a szerepe a szövetség tekintetében? Mert a Mélenchonnak a neve azért a magyar sajtóban is, még ha nem is Le Pen szinten, de így vagy úgy beszokott szépen szivárogni. És az az információ róla, és szerintem a legtöbb hallgatóknak is az a kép, hogy hát egy kétes megítélésű politikus, akiről sokan gondolják azt, hogy hozhat is, és akár vihet is egy baloldali összefogástól tekintve, vagy talán szélsőséges, túlságosan és szélsőséges megnyilvánulásokat szokott a francia sajtóban bemutatni. Neki most mi a szerepe ebben a szövetségben?
Ő a szövetség arca, de ezt nagyon sokan
ezt is zöldek is, és a szociáldemokraták is elfogadják?
Hát mint arc, igen, mert ő hozza a népszerűséget, tehát az ő pártszövetsége mögött áll a legtöbb szavazó. Tehát ő volt az, aki egy egészen furcsa kombinációval tudta megszólítani azokat a francia szavazókat, akik a baloldali értékeket szerették volna a kormányon látni, és szerettek volna emellett egy nagyon erős zöld politikát látni. Tehát visszamenni az állami vívmányoknak a megtartásáig, az állami nagy ellátórendszereknek a visszaállításához, ami alapvetően a középkorúaknak a választási magatartását határozza meg, és egyszerre szólítani meg azokat a fiatalokat, akik radikálisan zöld megoldásokat szeretnének, és elvinni őket a zöldek elől, ez egy olyan különös keverék, amit nem tudott más a politikában, de nagyon sokakat megszólított az elnök választás alatt, és hozzácsatlakoznak be hagyományosan ugye a kommunista párt, ami Franciaországban azért hullámokban, de mindig is jelen van a francia politika alakításában. A szocialista párt, ami kormányalkotó nagy elefánt volt, nagy erő volt, és hát azt láttuk, hogy tulajdonképpen Macron előtt már megkezdte a saját szétzilálódását, tehát a 2017-es időszak előtt, és most egy ilyen mini párttá változott. És ott vannak a zöldek, akik viszont érdekes szerepet játszanak a 90-es évek óta egyre inkább, egyfajta ilyen mérleg nyelveként ők mindig egyfajta támogató szerepet játszanak.
Ugye Mélenchonnál azért hallhattuk olyan nyilatkozatokat is, amik hát erősen kritikusak voltak Izraellel, NATO ellenes megszólalása is voltak az elmúlt évtizedben, és hát ezek megosztóak, ha jól sejtem, nem csak a francia társadalom, a francia baloldalon is. Ezeket a kérdéseket, ezeket a mondjuk azt, hogy identitás és külpolitikai kérdéseket most hogyan tudják félrerakni? Nem rakják félre? Hogy állnak ehhez?
Hogyha az a kérdésre irányul, hogy van egy olyan egységes program, amikor a szavazóval azt közlöm, hogy én a NATO tagságról hogyan gondolkozom, és hogyan szavazzanak rám, vagy miért szavazzanak rám, ilyen közös program nincs.
Izrael kapcsán, hozzá... az Izrael-Palesztin konfliktus kapcsán?
Ott pedig a francia baloldalnál hagyományosan a 70-es évek óta látunk egy nagyon erős palesztina támogatást. Tehát ott látunk egy olyan vonalat a francia baloldalban, akik élen jártak abban, hogy a palesztin hatóság az ENSZ-ben kapjon helyet. Élen jártak abban, hogy Izrael állam mellett a franciák és a nyugati világ támogassa a palesztinoknak az ügyét is. Tehát tulajdonképpen ebben a kérdésben egy több évtizedesnyi konzekvens politikát követ Mélenchon, ami egyfajta kiegyensúlyozott politikára tör. De ezt látjuk, hogy nagyon erősen visszaüt jelenleg a francia közéletben. Látjuk, hogy egy 12 éves kislány megtámadásának az ügye kapcsán nagyon erős antiszemita megszólalásai voltak Mélenchonnak, a kislány ellen elkövetett erőszakot bagatellizálta. Tehát ezek nem olyan kérdések, ami bármelyik jó érzésű francia számára szimpátiát szülhetne. Ugyanakkor Mélenchonban megvan az a karizmatikus erő, amivel ezeket a szélsőséges és megütközést keltő mondatait is, és hát el tudja fogadtatni a saját szavazótábora számára.
Ha ilyenekben nincs is egyértelmű mondata az új népfrontnak, mivel próbálnak kampányolni ebben a három évben? Mi ez a, nem tudom, 1-2-3 mondat, amivel megpróbálják maguk mögé állítani a szavazókat?
Én azt gondolom, hogy most a francia szavazó alapvetően, ha egyetlen egy központi kérdést kellene megfognom, akkor az életszínvonalnak a változása lenne, ami egy nagyon érdekes kérdés annak fényében, hogy ez nem olyan pocsék a francia életszínvonal. Tehát akár a nyugati országokkal való összehasonlításban, akár a vásárlóerő paritásban nem állnak rosszul a franciák, de mégis úgy tűnik, hogy van egy általános elégedetlenség. És amit Mélenchonék nagyon erősen propagálnak, az továbbra is a nagy ellátórendszereknek a visszaállítása, amivel azt mondják, hogy visszaadják azokat a nyugdíjrendszert, a szociális hálót, aminek Macron nagyon tudatosan nem is 2017, hanem már korábban, amikor gazdasági miniszter volt, akkor fogadnak el egy nagy liberalizációs törvénycsomagot, ahol a piaci erőknek, a piacgazdaságnak az erősítését helyezte középre. Ez viszont azzal jár, hogy valóban a híresen szigorú francia munkaerőpiacnak a védelmét azt fellazították. Ez az egyik nagy ígéret, ami biztosan, hogy megfogja a francia szavazókat. A másik pedig a különböző környezetbarát intézkedések.
Reneszánsz, Macronék pártja. Először is, hogy a párton belül mit tudunk, hogy fogadták ezek szerint mindenkinek hirtelen jött döntést, miszerint ugye választásokat írnak ki 3 héten belülről. Oké, hogy Macron az arca, de hát ez egy párt, itt vannak aktivisták, van egy rendszer, hogy fogadták ezt a párton belül?
Ha röviden kell ráválaszolni, megdöbbenéssel. Tehát Macron még a saját kormányfőjével sem egyeztetett erről a bejelentésről. Ez úgy tűnik, hogy nagyon, mint a hírek alapján, amit innen Budapesten látni lehet, ez egy nagyon egyszemélyes kezdeményezése volt Macronnak. És azért ez mutatja az elmúlt éveknek a politikáját, hogy Macron ugyan törekszik arra, hogy egy erős hátországot építsen ki magának, de ez a hátország nem csúcsosodik ki egy olyan szisztematikus pártban, mint ami a hidegháború alatt mondjuk a szocialisták vagy a republikánusok elődjének megfelelő gólista párt voltak mondjuk. Tehát még mindig maradt ez az eseti mozgalom jelleg, még mindig maradt nagyon sok önkéntes és nagyon sok aktivista, de a pártnak az a fajta kiépítése, ami az intézményesülésben csúcsosodna ki, ez nem úgy haladta, hogy ahogy az kellett volna, vagy megnyugtató lett volna.
Akkor ez is vezetette ahhoz, amit francia politikai kommentátoroktól lehet olvasni, hogy Macronnak a jelenléte egy kicsit akár már ront is a pártnak a helyzetén, vagy legalábbis az EP kampányban gondolják sokan, hogy ez vezetett ahhoz, hogy végül is hát nem tudták megközelíteni Marine Le Peniket.
Hogyha az EP kampányra gondolok, akkor biztos, hogy az a frusztráció, ami most a francia választópolgárt úgy ámblokk jellemzi, annak most volt itt az ideje, hogy kijöjjön az európai parlamenti választások, általában ez a hely, ahol ők kiadják ezt a fajta frusztrációt, és ebben benne van minden, tehát Macronnak az az elitizmusa, ami a kezdetektől kezdve jellemzi őt, tehát ő abszolút híve annak az iskolának, amiben eltávolodik a közembertől és az elittel vezetve megy el, és nem a bázis demokráciának a híve, azért azt jól látjuk.
Azért a kampányban egyelőre inkább a baloldali összefogást támadja, vagy legalábbis próbál tematizálni ezzel Emmanuel Macron. Emögött mi áll pontosan? Mert hogy nem őket akarjuk legyőzni, vagy ha az EP választásban indulunk ki, hanem a Marine Le Pen vezette formációt. Akkor miért a Macron számára kevésbé fontos pártszövetséget támadja? Így van ez egyáltalán?
Mert hogy azt úgy érti, hogy a baloldali pártok ellen lép föl, és én azt gondolom, hogy itt tud szavazatokat szerezni, megint itt az, amit vissza tud venni szavazatot, hiszen Macronnak a politikai programja 2017-től kezdve arról szól, hogy ő egy jobb középpártot akar kiépíteni. Tehát hiába van arról szó, hogy ez egy izgalmas helyzet, hogy ő baloldalról jön, ugye François Hollande-nak a protezséje, tehát ő az, aki felkarolja, ő az, aki nagyon erős baloldali értékekkel és narratívával jut hatalomhoz, és mégis, ahogy hatalomra jut, szépen elkezdi egy ilyen jobb középértékrendszerrel megtörténni a saját programját, és a saját hatalomgyakorlását, a saját elnökségét, ugye alatt láttuk, hogy ebbe az irányban nagyon erőteljesen elmozdul. Ehhez képest konzekvensen maradt, tehát az ő számára ez a narratíva az, ami erős. Másrészt megint azt látjuk, hogy amit fel tudnak mutatni Bardelláék, az egy ilyen 30-35 között az ember mindent olvas, hogy hány százalékos támogatottsága van most jelen pillanatban a pártnak. És Mélenchonéknak ehhez képest egy ilyen 20 közép valami, amiket mérnek a különböző közvéleménykutató intézetek. Sokkal inkább tud a másik oldalról szavazatot szerezni, mint erről az oldalról.
És akkor az első és a második forduló között fordul rá Marine Le Penékre, vagy Jordan Bardelláékra?
Hát általában ez szokott lenni a fordulókönyv, tehát a második fordulóban alakul ki az a kettős, ami majd eldönti, hogy merre haladnak a szavazók. Ez egy kérdés, hogy fog alakulni most a forgatókönyv, mert valószínűleg, hogy Bardella lesz az, aki többséget szerez, ugye az nagy kérdés, hogy milyen többséget szerez a parlamentben.
Most elhangzott párszor egy név, Jordan Bardella neve, és akkor forduljunk is rá a nemzeti tömörülésre. Azt hiszem, a legtöbben még továbbra is alapvetően Marine Le Pennel azonosítjuk ezt a pártot, de feltűnt ez a nagyon fiatal férfi, 28 éves mindössze. Ki ő? Mit kell róla tudni?
Hát jól tesszük, hogy Marine Le Pennel azonosítjuk, azt hiszem, mert hogy ahogy François Hollande-nak a protezséje volt Emmanuel Macron, ugyanúgy Marine Le Pen az, aki kineveli Bardellát. És Bardelláról, amit érdemes tudni, mint politikus, politikai személyiségről, hogy egy hihetetlenül karizmatikus személyiség. Tehát ő az, aki rengeteg helyen ott van, hihetetlen aktivitással, gyárlátogatásokon, kis falvakban, mindenhol. Az ember úgy érzi, hogy egyszerre 15 helyen is ott tud, és beszél. És meg tudja fogni a szavazókat. Macronnak ugyanígy a Gabriel Attal, a kormányfője, Mini Macronnak is hívja a francia sajtó, mert hogy ugyanezzel a fiatal lendülettel tölt be, és ugyanezzel a karizmatikus erővel, az ember elcsodálkozik, hogy milyen gazdag ország, hogy két ilyen karizmatikus embert is ki tud állítani. De úgy tűnik, hogy pontosan az, amit a franciák az elmúlt jó 10 évben, vagy 8 évben megtapasztaltak, maradjunk ilyen 2017 óta megtapasztaltak, az az inkább nyitja őket az újdonság felé. Főleg azért, mert a 90-es évek óta elnök meg nem nyert más jelszóval, csak a változásnak a jelszavával. Tehát a franciákban ott van ez, hogy nagyon elég, ahogy most van, és valami radikálisan újat szeretnénk. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért van ez benne a francia választópolgárban. És ezt most Bardella képviseli. A saját fiatalos rendületével tovább tudja tágítani a rést a Le Pen név mögött álló branden, tulajdonképpen, hogy ez egy családi párt, Marine Le Pennek az édesapja, Jean-Marie Le Pen áll mögötte, aki egy az 50-es években, 51-es választásokon robbannak ők be, és második világháború után Vichy, Hitler barát kormányokkal nagyon nehéz egyáltalán jobb középről, de szélső jobb oldalról, aztán végképp nagyon nehéz a francia politikai életbe bekerülni, és ő megcsinálja. Tehát ő az első, aki egy ilyen politikai frakciót tud alakítani, és az 50-es évek óta jelen vannak, a 80-as években nyertek először, 84-ben önkormányzati választást, és onnantól kezdve a nagy politika szinterén, és mindig jelen vannak. Viszont a holokauszt tagadástól kezdve az idegengyűlöleten át minden az apukának a nevéhez tapad. Marine Le Pennel azt látjuk, hogy finomodott ez a dolog, tehát az ő botránya inkább az orosz barátsághoz kötődnek, ami nagyon erősen meghatározó. Kijött alapvetően az antiszemita narratíva helyére, a migráció ellenes narratívát állította, ez nagy sikert hozott a pártnak.
Bárdalához képest?
Bardella folytatja ezt, tehát Bardellának ugyanez a csomagolása megvan, kicsit finomabban, de hát nem. Tehát a nemzeti preferencia elvét, ha kimondom, akkor ez a kampányuk közepén áll. A nemzeti preferencia elve az a migrációban is megjelenik, hogy ha választani lehet két munkavállaló közül, akkor franciát válasszuk, és ne azt, akinek mit tudom, letelepedési engedélye van Franciaországban, és ott él, vagy ne talán állampolgársága van.
Ugye az a mondás, hogyha a nemzeti tömörülés megszerzi a többséget, és kormányt tud egyedül alakítani, akkor elvállalja a miniszterelnöki posztot Jordan Bardella. Ami hát azért egy nem?
Hát ez egy jó kérdés, mert hogy hallottuk tőle azt, hogy nem fogja. Tehát hallottuk azt tőle, hogy ugye most 577 mandátum van a francia nemzetgyűlésben, és Bardella kijelentette, hogyha 289-et elér, tehát a többséget eléri, akkor fogja elvállalni a kormány féltisztséget.
Ez még nem biztos, ugye, még az utolsó közeljén kutatások alapján, bár közelíte ez a nemzeti tömörülés, de még most sincsen meg feltétlen biztosra. Akkor legyünk fiktívek, hogyha ez megtörténik, és Bardella lesz Franciaország miniszterelnöke, ami mégiscsak az ország második legfontosabb politikai pozíciója, akkor hát dekódolva van végül is Le Pen, és közte valami fajta összeütközés, feszültség. Le Pen nem tudott elérni semmit végül is.
Le
Pen és Bardella között?
Nem gondolnám. Tehát én nem látom ilyen nagyon erősen az ellentéteket köztük, ami ebben a pillanatban kijöhet. Egy pillanatra hadd menjek még vissza a fikció elé, tehát hogy most mi az oka annak, hogy egyáltalán egy olyan pártból jövő politikust, és mindegy, hogy milyen narratívát képvisel, de akinek 89 mandátuma volt a jelenlegi ciklusban, azelőtt pedig 4 mandátuma volt, most 289-re vágyik. Miért mond egy olyan mondatot, amikor erre senki nem kényszeríti, hogy nem biztos, hogy elvállalná a miniszterelnökséget? Tehát ez egy izgalmas kérdés, hogy megéri-e most neki kormányra kerülni, mert egy nagyon nehéz időszakban van Franciaország, tehát rosszabbkor nem is jöhetne ez az egész politikai versengés a hatalomért, a gazdasági helyzetre célzok, a költségvetésnek az elfogadására célzok, de hogyha elvállalja mert elvállalhatja, a szavazók ezt várják tőle, tehát a szavazóknak biztos, hogy nagyon nagy csalódás lenne, nem vállalná el értelemszerűen.
Ugye van az érvrendszer, hogy nem kéne elvállalni nemzeti tömörülésnek ezt a kormányzást, vagy nem járnának legalábbis jól ezzel, mert akkor jön a teher, jönnek a kérdések, nem biztos, hogy tudnak arra valódi választ adni a kormány pozícióból, de ez biztos? Nem lehet, hogy ez minden igazából Emmanuel Macronnak lenne a problémája innentől, ők pedig feltennék a kezüket, hogy sajnáljuk, hát nekünk még ő az elnökünk, de ha majd megválasztotok minket, és már Le Pen lesz az elnök, akkor tudunk majd jobban is kormányozni.
Tehát akkor az a kérdés, hogyha ha jól értem, hogyha Bardella miniszterelnök lenne, akkor blokkolná-e az Macron-féle politikát?
Nem, hogy alapvetően miért ennyire egyértelmű az, hogy feltétlenül rossz, hogyha átveszik a kormányzást a nemzeti tömörülésben?
Ha Bardella lenne a miniszterelnök, és akkor játszunk el ezzel a fikcióval, mert ahogy mondta, ugye 260 mandátum körül mérnek van szórás minden közvéleménykutatónál, azért ez is egy olyan többség a parlamentben, mert a legnagyobb többséget nem alkot a parlamentben, de a legnagyobb párt erőt tenné ki. Azért ez nagyon sok mindenre elég lehet. Az, hogy rossz, ez azért gondoljuk, mert vannak történelmi tapasztalataink, azok a történelmi tapasztalatok, amik úgy hívunk, hogy kohabitáción. A kohabitáción az egy sajátos jelenség, azt jelenti, hogy más pártcsaládból jön a kormányfő, és más pártcsaládból jön a köztársasági elnök. Erre már volt több példa. 90-es években, 80-as években. És azt mutatta minden kohabitáción, hogy tulajdonképpen a francia belpolitika és francia politika az blokkolódik egyetlen egy terület kivételével, ami a külpolitika. A külpolitika az teljesen ment simán előre, mintha mi se történt volna. De a belpolitikában azokat a törvényjavaslatokat, amit esetleg a kormány terjeszt be, azokat a törvényjavaslatokat, amit Macronék forszíroznak, ezt a parlament nem biztos, hogy elfogadja, sőt, biztos, hogy nem fogadja el. Tehát olyan viták alakulnak ki, ami egy ilyen működésképtelen kormány és helyzetbe vezetne, és egy olyan parlamentbe, ahol nem tud a legnagyobb párt frakció, vagy a legnagyobb párt kormányozni, mert nem tudja átvinni, nem tud megszavazni egyszerűen a törvényeket. Tehát ez a helyzet biztos, hogy senkinek nem jó.
És Macronnak esetleg ez jó lehet? Mert ugye van az az érvrendszer, azt sokszor halljuk, hogy tulajdonképpen nem is rossz, hogy nyernek Marine Le Penék, mert akkor ezután majd 3 év múlva, amikor elnökválasztás lesz, és megtudjuk, ki lesz Macronnak a jelöltje erre a posztra, akkor ő mondhatja azt, hogy mi most azért nem tudtunk kormányozni, mert ugye itt volt a nemzeti tömörülés. Mi ebben a logika? Miért lehet ez jó végül is Macronnak?
Én ezt így kockázatosnak tartanám. Szerintem a Macroni stratégiában, bár nem voltam ott, amikor ezt végig gondolta, én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe volt annak, hogy a hirtelen sokja annak, hogy ilyen erős mandátum számot szerzett az európai parlamenti választásokon a szélső jobb oldal, az egy ellenhullámot indít el. És ő biztos, hogy nem játszik arra, hogy legyen egy olyan olyan kialakult patthelyzet, ami előállhat. Ugye bizalmatlansági szavazást lehet így indítani a kormányfő ellen, vissza lehet hívni, meg lehet buktatni, tehát olyan áldatlan állapotok alakulhatnának ki, fel lehet oszlatni a parlamentet, stb., ami pont egy olyan időszakban, amikor a legfontosabb, az egyik legfontosabb törvénykezési pont a költségvetés elfogadása előtt állunk, ez senkinek nem jó. Csak emlékezünk arra, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt leértékelték, leminősítették a hitelminősítő intézetek Franciaországot. Tehát Franciaországnak az a képe, hogy a gazdasági növekedéséből táplálja azt a vezető szerepet, amit az Európai Unióban visz, az nagyon-nagyon függ attól, hogy mennyire legitim módon tudja a saját országában intézni a dolgokat. Márpedig a francia külpolitikának, meg egyáltalán a francia identitásnak az egyik alapja az, hogy vezető szerepet viszünk, nem csak Európa, de a világ dolgaiban is. Tehát ez jóval többről szól, mint a költségvetésben néhány tételt ide teszek, vagy oda teszek, vagy 2 hónappal később szavazom meg.
Az elmúlt percekben beszéltünk lényegében, abból a helyzetből indultunk ki, hogy a nemzeti tömörülés veszi át a kormányt. De nézzük meg, hogy most hogy állunk olyan tekintetben, hogy ki kivel tud koalícióra lépni. Látunk-e ezzel kapcsolatban puhatolózást, vagy tényleges beszélgetéseket a különböző oldalak között? Talán most azért 4 oldalra szűkítettük le az elmúlt percekben a választásnak az esélyeit. Ki kivel foghat össze, és hogyan lehet meg a többség, hogy legyen valahogy kormány?
Ez Bardelláiknak a politikája. Pont ez a, nagyon sokan azt mondják, hogy pont ez az, amit kimondatta, ez mondatta kivel azt a mondatot, hogy nem biztos, hogy elvállalja Macron mellett a kormányfői tisztséget, hogy ha nincs meg az egyszerű többség a parlamentben, akkor nem biztos, hogy lesz olyan párt, aki szövetségre lép Bardelláékkal.
Köztársaságiak?
Nem biztos, megosztottak. Tehát na, a köztársaságiaknak van egy jó része, aki azt mondta, hogy elég. Tehát most volt egy nagy kalandunk, ez Sarkozy alatt elindul még ez a nagy kaland, hogy próbáljunk meg a szélső jobb oldalról szavazókat bevonzani, és láthatóan ez a pártnak, egy olyan párttagságnak, mandátumszámoknak olyan bezuhanását hozta, amit még nem ismert a jobb középpárt Franciaországban. Úgyhogy nagyon sok az olyan hang, hogy menjünk vissza középre.
Egy másik opció, Macron és a baloldali szövetség, ilyen összefogás lehet?
Adott területeken. Tehát ahogy látjuk, hogy volt egy pár disszidens, tehát voltak egy páran, akik kiváltak a republikánusok közül, és átültek Macronékhoz, vagy velük szavaznak. Én azt gondolom, hogy a NUPES-től, tehát bármelyik szárnyától adhok ügyekben, tehát környezetvédelemben biztos, hogy számíthat a zöldekre, ahogy most is kormányzott. Tulajdonképpen most is a parlament egy nagyon kellemetlen, nem volt többsége meg, de ki tudta azokat a koalíciós pontokat alakítani, ahol tudta tovább indítani a törvényjavaslatokat.
Végül, a hétvégén a Macron már polgárháborút említett, még hogyha egy kis étrán átvitt értelemben is, de egészen nagyot ment a francia és a nemzetközi sajtóban is. Azt hiszem, hogy jól megreált kommunikációs panel. Ennyire rossz a helyzet Franciaországban?
Hát ha az értékekről beszélek, tehát nem pusztán így a mandátumokról és politikai stratégiákról, akkor igen, mert hogy azt látjuk, hogy azért vannak olyan francia értékek, amik egyben nyugati értékek is, amik a mostani világrendnek is az alapját képzik, és alapvetően amit látunk az az, hogy máshol is, nem csak Franciaországban, a populizmusnak van, a jobb és baloldali populizmusnak egyaránt egy olyan előretörése, ahol ezt a középpárti politizálást teszi lehetővé, amin a francia forradalom óta tulajdonképpen a civilizált politikai világ áll. Tehát nagy szavaknak hangzanak ezek, én tudom, de alapvetően, hogyha megnézzük, hogy milyen következménye van annak, hogy egy szélső jobboldali párt kerül hatalomra Franciaországban, a kormányra legalábbis, hogy ezért félprezidenciális rendszerről beszélünk még mindig. Azért annak nagyon erős üzenete van. Azért az Európa szinten leállíthat folyamatokat, amiben Franciaország Macron alatt hihetetlen nagy energiákat tett, hogy az európai egységet megerősítse. És én azt gondolom, hogy onnantól, hogy a 2017-es Sorbon beszédben ő egy óriási víziót vállal fel, persze a vízióhoz képest sehol nem vagyunk, de nagyon sok olyan projekttel indult, ami halad a maga útján, és nagyon sok helyen azt látjuk, hogy az Európa, ami egy kicsit széthulló, egymással cívódó Európa volt, most nagyon sok mindenben együtt tud dönteni, és együtt tud meghozni olyan politikai döntéseket, mint a Brexit kezelése, mint az Oroszország elleni szankcióknak a kérdése, de nagyon sok más idézőjelbe apróbb kérdés, hogy hogyan védjük meg a külső határokat az amerikai és a kínai vállalatoknak az erőretörésétől, odáig, hogy milyen politikát folytassunk Afrikában. Tehát ez mind Macronnak a személyes víziójára vezethető vissza, amivel tud olyan pici koalíciókat alkotni, amivel a németekhez oda menve megszerzi a németeknek a támogatását, és ez visszahat, és ez a gondolatmenetnek a vége, visszahat a francia gazdaságnak a növekedési képességeire. Tehát Franciaországnak pont az egyik legnagyobb problémája, hogy a belső fogyasztáson alapuló növekedés az megtorpan. Hát 15-20 évben, ezen lehet vitatkozni, hogy mennyi, de nagyon erőteljesen lelassul, és Franciaországnak nem kérdés, hogy nyitni kell. Nem kérdés, hogy egy aktív külkereskedelmi és külpolitikát kell csinálni, és ezt Macron nagyon szépen viszi végig, és meg is vannak ennek a hatásai. Ha ez nincs, ha ezek a szólamok, hogy kinépünk a NATO-nak a katonai szárnyából, hogyha leállítjuk, vagy nem támogatjuk Ukrajnát, ezeknek közvetlen pénzben, életszínvonalban mérhető hatása lesz.